Na, Carol Emerald már tetszett? Jó volt?
Ez jó volt, jó popzene. Lendületes popzene.
Na, jó van, a vendégeim is boldogok. Nagy Szabolcs és Bóna Márk, a témánk a Füles Bagoly tehetségkutató. Most az jutott eszembe, hogy mit kereshetnek ma egy tehetségkutatón, tehát a 2024-es tehetségkutató az miről szól? Mit kerestek ti? Ki a tehetség?
Nagyban befolyásolja a tehetségkeresést az, hogy kik a zsűri tagok. Ahogy említettem, a zsűriben zenészek ülnek, zenéipari szereplők, menedzserek, és hát valamennyire, vagyis tudatosan úgy van összeválogatva, vagy felkérve a zsűri, hogy a zsűriben véleménye legyen azoknak, akik a zenei tudást, a jó dalokat, a jó színpadképet és mindent, ami zenéléssel egybefügg, képviseljék. És vannak azok az emberek, akik ezen túl még azt is nézik, hogy 2024-ben mi az, ami, vagy 2025-ben mi az, ami működhet, és mi az, ami nem. És akkor lényegében ennek az egyvelege az, ami aztán megmutatkozik.
Mitől lesz originális zenekar? Mitől lesz egyedi? És mikor mondhatjuk el azt róluk, hogy figyeljetek, ez a stílus, ez formabontó, ilyen nincs, tehát az nem trendet követ, hanem trendet diktál. Van ilyen? Volt ilyen a Füles Bagoly történetében?
Abszolút, tehát a tavalyi debreceni nyertest, hogyha példaként említem, akkor szerintem nem járok rossz helyen, Gorgent Benzon levő együttes.
Jártak itt.
Ja, tehát egy trióról beszélünk, instrumentális fúziós jazz, és rengeteg humort visznek bele. Most jönnek
nagy takarítást csinálják a színpadon. Elképesztőek.
Most jönnek ki egy hip-hop lemezzel, aztán utána jönnek egy techno lemeze, és ezt mind hangszerekkel csinálják. Tehát ők is, de jó néhány példát tudnék mondani. Aztán vannak azok a produkciók, akikre még mindig nagy hatással van a 2000-es évek közepe, könnyű zenéje, a Vadfruttik, Péter Fibori, 30Y, ilyesmi. És ahogy említettem neked, tehát hogy mindenféle stílusból jönnek, a metaltól kezdve a popon, hát a jazzig bezárólag.
Beszélünk a díjakról. Végre, ugye itt egyet említettünk az előbb, illetve többet, mert érintőlegesen, de ez a Keszthelyi díj, ez a Keszthelyi zenei díj, ez ugye arról ismert, hogy Keszthely első írásos emléke 777 éves, és akkor ugye a Regős Ábel kétszeres magyar klipszemle díjas rendező, ebben az értékben, tehát 777 ezer forint értékben fog klipet készíteni az elismerésben részesülő együttesnek.
Igen, itt annyi a kitétel, hogy valamennyire legyen megjelenítve Keszthely is a videoklipben.
Nem olyan bonyolult, szóval nem egy csúnya hely.
Nem, tehát nem egy megoldhatatlan feladat. Közel 100 nyereményt osztunk ki a 4 tehetségkutató döntőben. Jellemzően olyan nyereményeket szedtünk össze, amik a produkcióknak az előre menetelét segítheti. Tehát itt az előbb említett előzenekarozások, rengeteg fesztivál fellépés lesz, tehát Sziget Fesztiválon, Kampuszon, Színen, Művészetek Völgye, Kerekdom, Waldorf Fest, MCC Fest, stúdiózni lehet még további klippet is nyerni, van egy megállapodás a MUME Media Design szakjával, és akkor a harmadéves hallgatók kijönnek a budapesti tehetségkutató döntőre, itt alapítanak egy diák zsűrit 15 fővel, és akkor kiválasztanak majd egy zenekart, és akkor nekik fognak csinálni egy klippet.
Azt hogy látjátok, hogy a zenekaroknak a mondani valója az ma milyen fókuszú? Tehát mondjuk van egy 20-as évei elején járó tagokból álló zenekar, és akkor ők nyilván abban az időszakban még nagyon tényleg mindent meg akarnak mondani, megfejteni, megváltani. Ma mit mond egy ilyen zenekar leginkább?
Szerintem nagyon kicsit depressziósabb lett a popzene, És szerintem ez sokkal jobb, mert sokkal őszintébb, mert sokkal jobban elhiszem, ha valaki szomorú, mint hogy nagyon-nagyon vidám. Mert hogy ezt tök nehéz átadni. Tehát, hogy így mindenkinek
van. Ez egy ilyen szempont?
Ez egy szempont, szerintem. Mert hogy nem szempont, csak hogy nézd meg, hogy tehát én tényleg összeteszem a két kezem, hogy most a popzene az nagyjából ilyen, tehát így most lehet, hogy olyanokat mondok, akiket te nem szerezd, mondjuk egy Billie Eilish, aki tényleg egyébként egy szomorú tínédzser volt, és úgy lett szuper popstár tök gyorsan, és még van egy csomó ilyen.
De akkor ez mit jelent szerintetek? Hogy szexi a szomorúság?
Nem szexi, hanem azokhoz szól, akik hallgatják. Tehát sokkal őszintébb, nem az, hogy legyél vidám, hanem hogy nekünk tök, tehát hogy igazából tök szomorú egy csomó dolog a mai világban. Most ne kezdjünk a Covidról beszélni, de hogy az volt a mi háborunk, és a kb. Tehát, hogy ami a nagyszüleinknek volt a háború, az most nekünk az volt, hogy egy csomó minden nyomasztja őket egyébként, egy csomó minden tök gyorsan változik, és egyébként szerintem sokkal őszintébb a szomorúságról énekelni, mint arra, hogy hű, de vidámak vagyunk, mert azt csak megjátszák. Többször, legtöbbször nyilván van egy csomó vidám, meg egy csomó lehet szerelemről énekelni, meg szivárványról, meg mit tudom én, tehát hogy nyilván van ilyen. Egyébként az előző kérdésre én szerettem volna annyit válaszolni, hogy mit keresünk a zenében, hogy én azt keresem, hogy ezt keresem, hogy őszinte legyen. Tehát lehet, hogy ők vidámak, ők énekelnek arról, hogy vidámak, és játsszák azt, ami belőlük jön. És tőlem egyébként ez lehet egy 70-es évekbeli rockzenekar, mert úgy értem, hogy stílusában, aha, vagy jazz, vagy bármi, de hogy érezzem azt a színpadon, amikor nézem őket, hogy ők ezt akarják csinálni, és ez jön ki belőlük, és az a zenekar egy együttes, és nincs, tehát hogy megvan a balansz mindannyiuk között, és ugyanaz jön le a színpadon, tehát hogy egy dolgot alkotnak ők együtt, és azt akarják csinálni, és ezt örömmel csinálják, és szenvedéllyel, és ez tök fontos, és nyilván profin, tehát hogy olyan legyen a produkció, hogy ezt akarják csinálni, és abban minden energiát beletesznek, és igényesen elő tudják adni. És még az is lehet, hogy a zenei tudásuk nem a konzervatóriumból jöttek, hanem pont azt el tudják játszani, amit ők szeretnének eljátszani, és az kijön a kezükből.
Ez egyébként érdekes. Mondd, Szabolcs?
Csak hogyha már ugye nagy megfejtéseknél járunk, tehát én azt vettem észre, hogy talán ennyire fontos még nem volt a dalszöveg. Tehát pár harmóniás dalok jönnek ki manapság, és az a fontos, hogy mi az, amit érez az előadó, és amit átad, azt át tudja venni a hallgató.
A hangszeres zenét azt előnyben részesítitek? És most azért kérdezem ezt, mert érdekes, hogy ezt most behoztad, ezt a párharmóniás zenét, meg a dalszöveget, hogy azért ma már nagyon sokat találkozunk olyan zenei előadókkal, akik életükben hangszert nem fogtak a kezükbe. És mégis zenét készítenek. Most már másképpen készítenek zenét egész egyszerűen, most már nem az van, hogy szolfést kell tanulnia, meg tudnia, mi több nem is kell kottát olvasni tudnia, mi több nem is kell hangszeren játszania, hanem nagyon sokan úgy készítenek zenét, hogy mindenféle zenei programmal.
Szerintem ez oké. Mert, hogy
én ezt most nem pejoratíve mondtam. Nem,
hogy kérdezted, hogy előnyben részesítjük-e? Szerintem nem. Tehát, hogy nyilván jó az, hogyha sokan vannak a színpadon, mint hogy egy ember nyomogatja a gombokat, de akkor az legyen elektronikus zene. De ugye nagyon sokan csinálnak mondjuk rappet, vagy hip-hopot úgy, hogy otthon összerakja az alapot, ráreppel, és kész van. És ez jó igazából, tehát hogy és főleg ez az, hogy itt meg a tehetség tökre kibontakozik, hogyha ő otthon zenéképzettség nélkül tud olyan zenét csinálni, amit emberek meg tudnak hallgatni, akár többször is, és tetszik nekik, akkor azért az menő.
Tehát az, hogy az eszköz használat demokratizálódott, az jót tett szerintetek, vagy ezt próbálom meg leszűrni, vagy ezt szűröm le, hogy az jót tett a zenei világnak.
Szerintem nem szempont, tehát nem feltétel, vagy hogy mondjam, tehát hogy az, hogy honnan jött kezdeni. Nyilván ma erről beszélgettünk itt kint is, hogy a stúdióban sok mindent meg lehet csinálni, mert lehet, hogy hangonként feljátsza a gitárt, és aztán összerakják, és aztán azt elő kéne adni élőbe, akkor nem biztos, hogy sikerül.
Hát ez az.
Tehát, hogy pont ez az egyébként, hogy ha mondjuk hozzám beérkezik egy ilyen felkérés, hogy szeretnék valahol fellépni, akkor megnézem, és akkor a második dolog, amit ellenőrzök, az egy koncertfelvétel, egy videó, hogy néz ki színpadon. Mert néha van, hogy nem pontosan értem, hogy ezt most elektronikus, az egy ember, vagy egy zenekar, és ez tök fontos, hogy néz ki színpadon.
Alapvetően a Füles Bagolyta egy csíkutató élő zenei verseny, tehát ott aztán színpadon meg kell mutatkozni, elő kell adni a dalokat, tehát nem fontos az, hogy tizen álljanak a színpadon, tehát lehet egy, kettő vagy három arc is, csak elő tudja adni a dalokat, illetve külön azért díjazzuk a legjobb hangszereseket, a legjobb énekest, a legjobb dalszövegírót, legjobb dalszerzőt, tehát azért ez egy irányszab.
Az állomásokról kicsit szeretnék beszélni. Ugye május 5 Debrecen, a Nagy Erdei Víztoronynál, júni 9 Budapest, Kobuci kert, aztán augusztus 3 kezdte, és végén szeptember 15-én Martonvásáron fognak föllépni ezek a zenekarok. Ez helyszínenként hány zenekart jelent? Mert onnan összesen 40, akkor 10 együttes per helyszín.
Minden helyszínen 10 együttes lép fel, 15-15 perces koncerttel, lenyomják a koncertet, utána a zsűri elmondja a véleményét, a látottakat véleményezi, aztán gyors átszerelés után már jön a következő. Aztán lemegy a 10 együttes, visszavonul a zsűri, átbeszéli a látottakat, dönt a díjakról, és meg is történik a díjátadás.
Mi lesz utána a folytatás, illetve a közönség, az mit érzékel ebbe, hogy ez egy tehetségkutató? Szóval elmennek ők zenét fogyasztani, és mi az a plusz tartalom, amit még kap egy közönség, aki elmegy a Füles Bagolyra?
Én azt látom, hogy alapvetően olyan emberek jönnek, leszámítva azt, hogy aki barát, ismerős, családtag, stb., aki nyitott az újra az ismeretlenre. Aha. Sok esetben láthatnak olyan együttest is, akik még innen indultak, vagy ez volt a Füles Bagolyta egységkutató volt az első állomásuk, aztán most meg már a szigeten lépnek fel több száz ember előtt.
Kire vagytok a legbüszkébbek az elmúlt hány év? 6 évről beszélünk? 6 évről.
Attól függ, hogy a büszkeségnek mi az alapja, tehát hogy hova jutott el, vagy közönség számában, vagy elérésben, vagy hogy zenei tudásban. Én magam a Antarest, a Gorgent Benzolt, a Anahitet, a Lianát, meg még sok mindenkit ki tudnék emelni, az például egy jó jel, hogy tavalyi Sziget Fesztiválon 5 Füles Bagolyta tehetségkutatós lépett fel, meg a dalban is ott volt 4, a tavaly előtti évben is, tehát akik vagy tőlünk indultak, vagy tőlünk kaptak egy lökést, azoknak egy része, vagy egy jelentős része aztán megy mindenfele zeneiparban érvényesülni, fellépni, dalokat csinálni, lépdelnek fölfele a lépcsőkön.
Valószínűleg azért, mert jól választottatok, hogy az előszűrés, ja, az előszűrés és a zsűri is valószínűleg jól választottat.
Mi a jelentkezési határidő?
Az első jelentkezési határidő április 21. Eddig lehet mind a 4 tehetségkutatóra jelentkezni. Aztán a következő az, most nem tudom, fejből valamikor május vége, akkor lehet már csak a budapestire, meg a Keszthelyire, meg a Martonvásárira, aztán utána már csak 2-re, aztán majd 1-re, aztán a jövő évire.
Ja, és a jövő évi az már tudja, hogy lesz. Az már tudjátok egyébként dátumot? Tehát ilyenkor mennyire készültök előre?
Nem, addig annyira nyakig benne vagyunk ebben, hogy ott még nem tartunk, hogy a jövő évi dátumok meg legyenek.
Semmi baj lesz. Nagyon köszi, hogy itt jártatok.
Mi is nagyon köszi.
Megosztottátok az élményeiteket, meg egy kicsit előrevetítettük az idei Füles Bagolyta tehetségkutatót. Nagy Szabolcs és Bóna Márk volt a vendégem.